Köszöntök én is nagy szeretettel mindenkit, ismerősöket és azokat, akiket még nem ismerek. Talán rólam röviden annyit, hogy egy feleség, három gyerek, és a lelkész hivatás mellett én mérnökként dolgozom egy vállalatnál. Van egy telephelyünk itt Tegerben, és a Postautó Duna ZRT-nek a szervize, gépjármű szervize. Sándor barátom, ami már volt a vendégünk, és azt mondja, hogy nagyon jól érezte ott magát, főleg az autója. Ugye is meggyógyult. Ilyen csodák történnek a szervizekben, meggyógyulnak az autók. Valahogy nekünk is ilyen nagy szervizigényünk van néha. Embereknek csak vajon van-e szervizidőpontunk? Tudjuk-e, hogy ki az, aki ezt vinni kell, ha lerobban a járgány? Ez egy jó kérdés. Holnap majd többet beszélek arról, hogy én hol találtam szervizt, és egy kiváló szakértőt, aki az én lerobbant életemet helyre tette. Most azonban egy történetet szeretnék felolvasni a Bibliából, és néhány gondolatot szólni az Isten különleges szeretetéről, ahogy az egyetlen egy ember felé is képes és kész odafordulni. Talán mi Istenről olyan sokféle dolgot gondolunk, vannak elképzeléseink, nekem is volt, és kérdés az, hogy mennyire fedi a valóságot. Akkor tudjuk meg, hogyha azzal, akivel kapcsolatban vannak elképzeléseink, úgy személyesen megismerkedünk. Hány szó volt már az, ugye, hogy elképzeltünk valakiről valamit, láttunk az arcát, így volt egy véleményünk, egy benyomásunk. Azt mondjuk, hogy jobban megismertük, azt mondjuk, hogy ez egészen más ez az ember, mint amit én gondoltam róla. Erre mondja a magyar bölcsesség, hogy ne ítélj látszatra, ne ítélj látszatra, ugye már a bibliaolvasók hozzáteszik, ne ítélj, hogy ne ítéltess. A népi bölcsesség azonban azt mondja, ne ítélj látszatra, mert ugye az ember megtapasztalja azt, hogy bizony az ítélet, az első benyomás, ahol ítélet, az hamis sokszor, mert abból építkezik, amit átéltünk. Mindig, amikor találkozunk valamivel, akkor a reakciónk táplálkozik abból, ami az életünkben már megtörtént, amik értek bennünket, amilyen tapasztalataink vannak. És Istennel kapcsolatban is így van ez. Amikor Istenre gondolunk, hogy Istenről hallunk, akkor a vele kapcsolatos érzéseink vagy gondolataink abból táplálkoznak, amit valaha valamikor Istennel kapcsolatban átéltünk vagy hallottunk, és ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan, mint amilyen ő valójában. Múlt héten egy kiránduláson vettünk részt a családdal, és még másik két családdal, és elmentünk Hollókőre. Egész nap esett az eső, pontosabban délelőtt, de csodálatos volt nagyon, és a kis templomba, Hollókőn elmentünk a kis templomba, nyitva volt a belső ajtó is, ott volt egy idős néni, mint kiderült, ő volt a gondnoka a templomnak. Ez egy kis római katolikus templom volt, bementünk. A néni köszöntöttük, ő is köszön nekünk, és hát szóval egyettünk, és ő elkezdte mondani, hogy hinni kell Istenben. Hát mondta, hogy mi is hívő emberek vagyunk, megkezdte római katolikusok, hát mondom baptisták, hát akkor nem volt olyan felhőtlen az öröm azonnal, és akkor mondtam neki, hogy olyan csodálatos az, hogy mikor a mennyországhoz odaérkezünk, akkor már nem számít semmi, csak Jézus Krisztus. Mert ő az, aki meghalt a bűneinkét, és a nének felragyogott az arca, ragyogott a szeme. Egy hívő testvérünk volt, és akkor elkezdtünk beszélgetni Jézus Krisztusról. És mindjárt elpolladt, semmivé vált az a sok-sok feltételezés, ami a vallásunkhoz kapcsolódik, és nem Jézus Krisztushoz. És azt tudom, meg is öleltük egymást, meg is puszít a néni. Mindjárt nem római katolikus, meg baptista volt, hanem az, aki Krisztus Jézusban hisz, mint üdvözítőben. És ott a templomban mi csoda találkoztunk Jézus Krisztussal, így együtt. A történet, amit szeretnék felolvasni, a Lukács evangéliumában van lejegyezve, és azt javaslom, hogy fennállva hallgassuk meg, nem vallásos szokásból talán jól is esik egy kicsit felállni, de mégis Isten iránti tiszteletből, és egy kicsit ilyen praktikus okokból is. Így hangzik tehát Lukács evangéliumából ez a történet, méghozzá 7. rész 11-es versétől. Ezután elment Jézus egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj. Aztán odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Ámen, eddig az ige. Foglaljunk helyet. Talán érdemes egy kicsit elgondolkodni a helyzeten, ugyanis a názareti Jézus és a csapata mintegy 40 kilométeres gyalog utat hagyott már maga mögött. 40 kilométer gyalog. 6-8-10 óra gyalogolás. Na most, hogy is viselkedünk mi, mikor fáradtak vagyunk? Magamból tudok kiindulni, hagyjon mindenki békén. Hazamegyek egy fáradt nap után, hadd egyek valamit, és utána apa néz meg, apa matematika, apa fizika, apa számítógép, apa... És akkor mindenkinek van valami programja számomra, mondom, nyugi, stop, hadd egyek valamit. Milyen különös a názareti Jézus, hogy mennyire több, mint ember. 8-10 óra gyaloglás után megáll, és együttérző szeretettel tekint egy egyébként sokak szempontjából jelentéktelen emberre. Vizsgáljuk meg magunkat, ugye mindannyian átéljük ezt. Még sokszor a saját szeretteinkkel sincs türelmünk. Ennél sokkal kevesebb után. Így van? Most a glóriát vegyük, tegyük be a táskába, és akkor ez az igazság, ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, törékenyek vagyunk, nem vagyunk Isten. Hogy Jézus mennyivel több, mint mi vagyunk, például ebből a szituációból is látszik. Van ideje megállni. Az Isten nem annyira elfoglalt, hogy az egyetlen lélek problémái mellett elmen érzéketlenül. Na például ez a momentum is ütközhet azzal, amit Istenről gondolunk. Amilyennek mi gondoljuk Istent, és amilyen ő valójában. Aztán a temető általában a települések határain kívül van, ugye? Falvakban, településeken, ugye van, hogy a város már benövi a temető környékét, de általában a temetőt mindig úgy kirakták a városon kívülre, mert az egy olyan hely, ahol, hát ahol nem szeret az ember menni, oda gyász miatt megy az ember, ha emlékezni is megy, gyászsal megy emlékezni valakire, aki már nincs az élők sorában, igaz? Tehát itt is valahova mennek ezek az emberek a városból ki, egy olyan helyre, ahol nincs visszaút. Tehát valakit oda visznek, és tudják, hogy ott fogják hagyni azt a testet, leteszik a sírba, és vége, ott befejeződött az élet. És milyen különös az iránya az útnak? Az Úr Jézus pedig befele megy, ellenkező irányba megy. Egyik a temetőbe vonuló, gyászoló nép, a másik pedig az életnek az ura, szembe a halála. Szembe a halála, az életet képviselve. Azt mondja az ige, hogy megindult a szíve Jézusnak. Így is olvasok, hogy megszánta, de ennél sokkal mélyebb értelme van ennek. Tehát ez Jézusban, amikor ránézett erre az özvegy asszonyra, tudjátok, néha mi elkövetünk egy nagy hibát. A szenvedőt sajnáljuk, és a gondozóról megfeledkezünk. Pedig sokszor a szenvedő mellett legalább annyit szenved az, aki hordozza. Még sajnáljuk azt, akinek fájdalom van, ugye? De mi van azokkal, akik őt hordozzák? Súlyos terheket hordoznak. És Jézus, amikor megáll, azt olvasjuk az igében, hogy megindult a szíve. Tehát nem egy protokolláris, udvarias részvétem. Mert ugye ezt tudunk elmondani dolgokat, igaz, úgy is, hogy úgy illik. És hát szépen úgy illik, azt elmondtuk, hát ki tudja azt, hogy mi van a szívünkben. Az Isten igéje azonban betekintést ad nekünk Jézus szívébe. Azt mondja, megindult a szívében. Mély fájdalom járta át, amikor látta, hogy a halál végzi a maga pusztító munkáját a földön. És végzi a pusztító munkáját Ádám és Éva bukása óta úgy, hogy az Isten nem így tervezte. Az Isten nem halálra tervezte az embert. Nem arra tervezte, hogy szembe kell néznie az elmúlással. És ez az egyetlen dolog az, amely legyen bármi magasan az ember, bármi alacsonyan, ugyanúgy eléri. És ugyanúgy nem tudja magát kivásárolni. A leggazdagabb, és a leghívőbb sem tudja elkerülni. Kifizethetetlen ennek az ára. A halálból való megmenekülésnek az ára. Ember számára kifizethetetlen ára van ennek. Ha kifizethető lenne, akkor tudnánk neveket mondani, akik biztos nem haltak volna még meg. Vannak olyan emberek, az egyik éppen tavalyi év márciusában hunyt el, aki emlékeim szerint 3 szívet nyűjt el. És azt mondta, 200 évig fog élni. És 101 néhány évesen nem ébredt föl. Rengeteg pénze volt, szíveket vásárolt. Annyi pénze volt, hogy előre tudta magát vetetni a szívátültetésnél. És amikor elnyújt egy szív, jött egy másik. És hogy mi más cseréltetett még magában, a szervízben, azt nem tudjuk, de nem tudta megvásárolni az életet. Annyi pénze neki se volt. Jézus megáll, megérinti a koporsót, ez is egy döbbenetes szituáció, főleg keletem, egy zsidó embertől egy ilyen, hogy egy halottnak a koporsóját megérinti, az a zsidó gondolkodás módban tisztátalan volt, hogy nyilván a halottat mi se fogdosnánk. Ugye? Mert az tudjuk, hogy tisztátalan, tehát az már nem. Megváltozott az állapota. A test ott van, a lélek kiszállt belőle. És megérinti a koporsót. Mit csinál ez? Mit művel? És azt mondja az ifjúnak, hogy kelj fel. Csodák-csodája. A temetésből születésnapi ünnep lesz. Ismerjük ezt a mondást, hogy másodjára születtem. Ugye nagy balesetekből valaki megmenekül, vagy ilyen súlyos traumákból megmenekül, szokták mondani, hogy a második születésnapomat ünneplem. Szerintem az a nagyon ifjúnak volt egy ilyen nap. És ez egészen pontos is lett volna, hogy megünnepelték szerintem ezt a napot is. És ez a nap, a názareti Jézussal való találkozás napja, ennek a fiatalnak a születésnapja lett. Az életnapja, és erről hallottunk az előző két bizonyságtételben, hogy a názareti Jézus Krisztus, amikor megérinti az embert, amikor találkozik úgy színről színre az ember Jézus Krisztusra, és megérinti a szívét, akkor többé ez az ember nem lesz ugyanaz, mint volt. Semmi más nem képes megváltoztatni az ember életét. Hány szülő prédikál a gyerekének, és papol a gyerekének, szokták mondani, hogy papol, 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 mondja a jót, és mégsem tudja megváltoztatni a gyereke szívét és életét. És mi csodálatos az, hogy a názareti Jézus Krisztus, igen, ő meg tudja változtatni az ember életét, és az az ige, amely a Bibliában van, a Jézussal való találkozás által elevenné válik, munkálkodni kezd az ember szívében. A történéseket és annak hátterét Pál apostol az efézusiakhoz írt levélben, Csaba után most már odafigyelek, hogy nem abcselezek, az efézusi gyülekezetnek, Efézus városában élő gyülekezetnek itt egy levelet Pál apostol, és néhány idevágó gondolatot fogalmaz meg. Hallgassuk csak! Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának, azaz a sátánnak, a sátánhoz, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is, mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szereteteért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztus Jézussal együtt, kegyelemből van ez a szabadulás. És vele együtt fel is támasztott, és a mennyek világába ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Visszatérve ezen igéknek fényében a történetünkhöz, az ezt megelőző beszámoló egy kapernaumi római századosról szól. Egy katonáról, egy marcon a katonáról, a római hadsereg tagjáról, tisztjéről. Üzent Jézusnak, hogy haldoklik a szolgám, és segíts. És még küldöttséget is küldött vele, és a küldöttség elmondta, hogy segíts neki, rabbi, mester, mert ez annyi jót tesz velünk. És Jézus elindul, hogy segítsen a szolgán, és akkor üzen a százados, hogy ne gyere a házamba, mert tudom, neked zsidó embernek tilos pogány ember házába lépni. Mondjuk Jézust ez nem nagyon zavarta. Mert ugye ő nem tisztátalannál lett, mikor megérintett egy tisztátalant, hanem azt tisztult meg. Így amikor megérinti a koporsót, akkor nem ő lesz tisztátalan halott, hanem halott támad fel. Így aztán nem sok kifogás maradt vele kapcsolatosan senkinek, még a legszőrszál hasogató vallásos embernek sem. Viszont ennél a százorosnál ugye föl van róla egy csomó dolog, föl van írva, hogy milyen hite volt. Mekkora hite volt? Azt mondja Jézusnak, ne gyere a házamba, mert elég, ha szólsz, mert én is tudom, parancsnok vagyok, azt mondom a katonának, hogy gyere ide, oda megy. Ha te azt mondod, hogy gyógyuljon meg a szolgám, mivel te vagy az Úr, meg fog gyógyulni. Mondja Jézus, hogy figyeljetek, én Izraelben én hitet nem találtam, mint ennek a római százorosnak. Na most, hogy azt mondjuk, hogy na, így kell hinni. Aki ilyen komoly hívő lesz, mint a százados, meg ennyi sok jót csinál, arra letekint az Isten. Na de itt van az özvegyasszony. Erre semmilyen nincs leírva. Nincs leírva, hogy mennyire hit, ez sírt. Nem is gondolta, hogy bármi változhat az életében. Neki csak volt egy óriási problémája, egy számára megoldhatatlannak tűnő élethelyzet. Egy koporsó, és nem tudom, kinek van még itt ezen a teremben egy megoldhatatlannak tűnő problémája. Nem kell feltétlen temetni valakit, ahhoz, hogy az ember úgy érez, itt a vég. Itt a vég, nem tudom megoldani, egy családi probléma, egy konfliktus, egy házassági konfliktus, egy betegség, egy élethelyzeti válság, nem tudom, bárkinek lehet egy ilyen leszögelt koporsója, le van szegelve a koporsó, vége, kampec, megyünk a temetőbe, nincs megoldás. Bárkinek lehet ilyen élethelyzet, amit temetne. Ennek az asszonynak nem volt más, csak egy temetni való élethelyzete. Nincs fel, mennyire hívő volt, mennyit adakozott, mennyit járt a templomban, milyen jó volt, semmi, ő csak volt a problémájával. És ahogy Pál apostol mondja, nem a cselekedeteitekért. Mert még arra használtok fel, ha ilyen jók lennétek, és azért néznátok az Isten, hogy egymással versengenétek még a templomba is. Hogy ki a jobb? Te bűnösebb vagy, mint én. Hadd mondjam, aki így gondolkodik, ugyanaz a kereszt állt minden bűnös emberért. Nincs kisebb golgotai kereszt a kevésbé bűnösért, és nincs nagyobb szenvedés a súlyosabb bűnösért. Ugyanannyi értéke van minden léleknek Isten előtt. Ugyanazt adta értünk az Isten, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztusban támasztott fel az Isten bennünket, hogy ad nekünk örök életet, ebből a halálra ítélt testből való szabadulást ingyen kegyelemből. Ez nem tőletek van, ez nem azért van, mert ti megdolgoztatok érte, azt mondja Pál apostol. Nem dolgoztunk meg egyikünk se érte. Azért van így, mert Istennek így tetszett. Jézus Krisztus 40 kilométer gyaloglás után is úgy tetszett neki, hogy tegyen jót. Megossza a szeretetét, csodát tegyen az emberre. Így tetszik az Istennek, hogy leélted az életedet annyi évig, ahányan éltél, és annyiszor álltál el az Istennek, és hívőként is annyi bűnt követtél el. Úgy tetszik az Istennek, hogy megbocsásson neked, ha jössz a bűneiddel, és megvalad azokat. Így tetszik az Istennek. Miért? Mert ő az Isten, és nem ember. És miért gondolkodunk másképp? Mert emberi módon gondolkodunk sokszor az Istenről. Ezért jó olvasni a Szentírást, és elgondolkodni rajta, hogy mennyire más az Isten, mint az, ami az én fogalom készletemben vele kapcsolatban ott van, hogy ott lehet. Miért tette ezt? Nagy szeretetéért. Nagy irgalmából, azt mondja a Pál apostol. Ennyi. Mi a válasz? Miért állt meg a Naémi az egynél? Nagy szeretetéért, nagy irgalmáért. Nem népszerűséget akart. Nem fizetséget akart. Nem a tévébe akart bekerülni. Megindított engem egy lelkipásztor barátomnak a gondolat. Azt mondja, elkezdtünk segíteni szegényeknek, és ételt adtunk. És nem csinálunk semmi reklámot belőle. Szóval úgy vagyunk vele, ha segítünk, akkor a segítség legyen. És ne kuffárkodás, ne üzlet. Ma mi ki vagyunk hegyezve erre. Valaki jót akar velünk tenni, mi fordul meg bennünk? Mit akar ez tőlem? Nem? Néha megyek segíteni, akarok idős nénének elvinni a szatyrot, valaki félreteszi a másik oldalára, hogy nyúlnék a szatyéről, hogy segítek, és elkapja előlem, hogy el akarom lopni. Gyanús az embereknek. Persze olyan is van, aki elfogadja. Nyilván. De az embereknek gyanús. Ha valaki csak úgy őzetlenül akar jót tenni vele, mit akar ez tőlem? Milyen csodálatos Istennek a szeretete, hogy nem azért kínálja fel szeretetét, mert valamit akar tőled. Tudod mit? Nem tudsz neki adni semmit. Ami neki ne lenne. Nem tudod kisegíteni az Isten. Úgy gondolod, ha néhány imádságot elmondasz, az a Isten jobban fogja érezni magát. Vagy nagyobb lesz. Vagy több lesz. Isten teljes dicsőséggel. Mit adhatunk mi neki? Nem neki van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk, de nagyon ő rá. Ezért, ha elkezdtél mérlegelni, mibe kerül neked az, hogy Jézusnak adod az életedet? Rossz gondolat. Mibe került Istennek, hogy megmentse az életedet? Na, ez a jó gondolat. És akkor el lehet jutni odáig, ahol a Pál apostol eljutott, hogy nagy szeretetéért és nagy irgalmából mentett meg bennünket a fiában, Jézus Krisztusban az Isten. És nincs érdemünk, mert nem a cselekedetekért, hanem kegyelemből mentett meg bennünket az Isten. És persze az is csoda, hogy visszaadja ezt a gyermeket az anyjának. Özvegyasszony lévén nem sok lehetősége volt. Az egész élete oda volt, hisz a gyerekek tartották el időszüleiket, nem volt szociális háló, abban azért a nyugdíjrendszer vagy ilyesmi, idősek otthona, semmilyen nem volt. Ha volt gyereke valakinek, akkor volt jövője. Mikor eltemette valaki a gyerekét, akkor oda volt a jövője. Csak azt mondja Jézus, visszaadja az anyjának ezt a fiút. Visszaküldje a városba. Életet ad neki. Ugyanis az Isten nem csak megmenteni akar bennünket a bűneinkből, és nem csupán örök életet akar adni nekünk, és akkor mi lesz a mennyország? Hát nagy fehér ruhában. Ilyen képzelgéseink vannak a mennyországról, hogy dögunalom lesz, kivágyik oda. Néhányan még azt is mondják, a pokolba biztos jobb jutni, mert izgalmasabb. Ugye van ezek a megint ugye ezek a gondolatok, az emberek sok butaságot gondolnak, ami nincs benne a Bibliában, csak ők azt gondolják, az úgy van. Hát a mennyország az egy csodálatos hely, és már most a Földön azt tudom mondani, hogy mikor Jézus visszaadja ezt a fiút az anyjának, akkor benne van az, hogy van célja az Istennek az életünkkel. Ezért Pál apostol azt mondja, hogy jó cselekedetekre teremtett bennünket az Isten, amelyeket ő készít el, és tanít meg bennünket arra, hogy semmit nem várva tegyünk jót. Miért? Isten dicsőségére egyedül. Nem azért, hogy fényezzenek bennünket, rajzolnak egy szent képet rólunk, hogy Szent Sándor Debrecenből tett már egy jó cselekedetet. Ugye tudjuk nagyon jól, nem tudunk semmit tenni azért, hogy megmentsük magunkat. De milyen nagyszerű, hogy az Isten igenis adott nekünk egy olyan szívet, ha megtérünk, újjászületünk, és a lelkiismeretünkben is ott mozog már valami, a jóságnak a vágya minden emberben egyébként. Ilyen csodálatos azt mondja, amikor megtapasztaljuk az Isten önzetlen szeretetét, ez viszont támaszt bennünk, egy önzetlen szeretetet. És ez ad nekünk értelmet, életértelmet, életcélt. És az Isten a Földön egy ilyen életcéllal indítja el az újjászületett embert, mennyivel többet fog adni majd a mennyországban. Milyen izgalmas lesz, feladatok, felelősségek. Kicsi betekintést kapunk a mennyországról, Jézus tanításában, a Jelenések könyvében, hogy sok-sok komoly feladatot fog adni az Isten, kormányzási feladatokat intézni, tenni, venni, mindez azonban nem eredménytelen lesz. Mert tudjátok, nem láttam még olyan gázkazán szerelőt, aki egyszer s mindenkorra megcsinálta volna azt a gázkazánt. Nekünk az egyik gépünket már harmadjára csinálják meg. És egy csomó pénzt kifizettünk. Mert mondtuk már, most ne csinálják egyáltalán, ez nem gázkazán egyébként, mert az még mindig működik, amit Imre barátom szerzett nekünk. Az egy nagyon jó kis kazán. De csinálják, aztán mégis elromlik. Nincs olyan ember, akit egyszer meggyógyítottak egy betegségéből, és soha nem lesz beteg újra. Minden a Földön csak időleges. Gondoljon bele, hogy minden jó dolog, ami az Istentől adatik, az örökkévaló a mennyben. Soha nem ér véget. Volt már néhány nagyszerű pillanat az életében, az életedben, amikor azt mondod, na, ezt most bekeretezném. Betenném egy kis üvegbe, hogy soha el nem újjon. Volt ilyen? Csodálatos pillanatok. Na most gondoljunk bele, hogy nem fogható ahhoz, ami a mennyben lesz, a legnagyszerűbb öröm sem a Földön. Nem fogható a mennyben. És végül Isten szeretetéről beszél a Jézusnak a testélétele. Azt mondja a Biblia, hogy a mennyben volt Jézus. Mindenre rendelkezett. Mégis vállalta, hogy hasonlóvá legyen hozzánk emberekhez. Emberi testet öltött, hogy átéljen mindent, amit a legdurvább élethelyzetben is átélhet ember. Átél mindent, ami legnagyszerűbb pillanatai lehetnek az embernek. Sikereket, barátságot, emberi kapcsolatokat. Minden megvolt neki. Az árulást, a becsapást, a legborzasztóbb kínhalált, amelynek végén a kereszten az egyik mondata az volt, hogy elvégeztetett. Atyám, kezedbe teszem a lelkem. Így mehetsz ki ebből a világból te is, ha Jézus Krisztusba hiszel. Úgy hallhatsz meg, hogy a Biblia azt mondja, betelve az élettel, hazaköltöztek. Betelve az élettel azt mondják, atyám, végre hazamehetek. Az élet a Földön nem elmúlik, és reménytelenségbe torkolva jön a temető, hanem ellenkezőleg kinyílik. Mindez, amiben hittél, nyilvánvalóvá válik. Megnyílva a mennyország, a menny ajtajában, mint ez a nénivel megbeszéltük, ott a templomban, a katolikus templomban, találkozunk így szírőszíne Jézus Krisztussal, és azt mondjuk, Úr Jézus, én találkoztam veled valamelyik úton az életemben, és megmentettél engem. Mit gondoltok, ha ő az életét adta értünk, hogy megmentsen bennünket, majd ott fog bennünk szórakozni? De rosszul néztél, nem voltál jó hívő. Ezt hagyjuk. Aki átadta az életét Jézus Krisztusnak, elfogadta a bűneire bocsánatot, Isten szeretete tölti be a szívét, és megmenti őt az örök kározattól, az örök életre, és naponként kész vezetni a Szentlélek által, hogy Istennek tetsző életet tudjon élni. És ha elesik, Isten felé esik. Hétszer elesik az igaz, de fel kell. Felsegíti az Úr. Tanítványának azt mondja Jézus, meg kell mossam a lábatokat. Ő tudta, mi a helyzet. Naponként szükségünk van, hogy Isten korrigáljon bennünket. De megteszi. Az ő eltökélt szándéka, hogy egy se veszene el közülünk. Rajta nem múlik. Ő meg akar menteni bennünket. Emberré lett, szeretetéből és együttérzéséből odaadta az életét a kereszten, és ma is így tekint ránk, akik itt vagyunk, most itt vagyunk, és ezt nagyon remélem, hogy a gyönyörű napsütésben nem csak a lámpa világít, hanem süt a nap is csoda. Ide süt ránk az Isten által teremtett napfénye, világosítsa meg a szívünket. Szól mindannyiunknak az ige, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Soha nem bukott el. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mit mond az ige? Jézus ma is ezzel a szeretettel van mindannyiunk felé, itt ezen a helyen. Meg akar menteni, mint azt a fiút ott, és az anyját ott, azon az úton. Kész megbocsátani bűneinket. Hisz ő halt meg, hogy nekünk életünk legyen. Ő nyitotta meg a mennyországot, amikor föltámadt a halálból, hogy nekünk élő reménységünk legyen, méghozzá az örök élet reménysége beírva a szívünkbe. És ő az, aki ma is imádkozik, itt most is. És remélem, hogy ezen a ma estén többen megérezték az ő közelségét. Mert ő feltámadt, és itt van a Szentlélek által. Hadd adjak most lehetőséget arra, hogy ahogy ott és akkor a názareti Jézus megérintette ennek a gyászoló anyának a szívét, megérintette ezt a halott embert, ezt a halott fiút, hogy életre kelthessen bennünket. Csendesedjünk most el, és kérem, hogy kicsit gondolkodjunk azon, amit Isten igéből hallottunk és látunk Jézus Krisztusról és az élő Istenről, hogy járj át a szívünket, és akkor majd adok lehetőséget arra, egy készfelemeléssel lehet ezt jelezni, ha valaki szeretné, imádkoznánk azért, hogy Isten ezt az átformáló munkát végezze az életébe, és mentse meg az életét, adjon neki örök életet, jó? Hajtsuk le a fejünk, és hunyjuk be a szemünket, egy picit adok időt, hogy ülepedjen mindez, amit az egész este folyamán hallottunk. Maradjunk így meghajtott fejjel, beunyott szemmel, és hadd tegyem fel a kérdést akkor, amit az előbb föltettem, megismétlem. Van-e olyan, aki szeretné az életét Jézus Krisztusnak adni, aki megérintett ma az Úr Jézus? Köszönöm szépen. Van-e olyan még, aki szeretné neki adni az életét, és elfogadna a bűnbocsánatot, az örök életet? Egy kézfelemeléssel kérem, hogyha megtisztel azzal, látom, köszönöm, hogy imádkozzak érte vele, akkor ezt megteszem. És még egyszer utoljára kérdezem, hogy akit megérintett így ma itt, ezen a délutánon estén, az Istennek az igéje, Jézus Krisztus, és kéri, hogy imádkozzunk, szeretne az életét neki adni, elfogadna a bűnbocsánatot és az örök életet tőle. Egy kézfelemelésre kérem, jelezze. Imádkozzunk most, imádkozok azokért, akik ezt megtették. Mennyi atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm, hogy láttad, és az elmondott imádságot, a szívben elmondott imádságot is hallottad. Áld meg azokat, Uram, akiket megérintettél ma, és jelezték is neked, hogy szükség van, hogy megmentsd az életüket. Szabadíts meg őket bűneiktől, a gonosz hatalmából, a halál hatalmából, és adj nekik új és örök életet a Szentlélek és a megelevenített szavad által. Amen. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, ha Isten segít, holnap találkozunk.